Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Legutóbbi Jézus egyháza történetében az avignoni fogságnak a végéről beszéltünk, és említjük fel, hogy aki ezt megszakítja 1377-ben, az 11. Gergely pápa volt. Ő az elején nem nagyon akart visszatérni Rómába, bár az egész keresztény világ, Franciaországot kivéve, valami normális esetnek, nagy normális dolognak tartotta volna, hogy a pápa, és hiszen mindig Rómában székelt 13 évszázadon keresztül. Küldöttségeket küldenek 11. Gergelyhez, de ő nem hajlandó visszatérésre. Elszakadnak az egyháznak egy része, és ellenpápát választanak. A fejedelmek is mindent elkövettek, hogy megtörténjen a végleges visszatérés. Szent Brigitta könyörög, de nem jelentett sokat a pápának. Majd aztán egy olasz apáca, szénai Szent Katalin beavatkozása döntőnek bizonyult. Ez az egyszerű, de egész Itáliában is nagy tekintének örvendő apácát a pápasággal feszült viszonyban lévő florenci tanács küldte Avignonba, hogy kibékülést közvetítsen közte és a pápa között, és a pápát egyben visszatérésre hívja. Küldetésének első célja éppen Florenc makacsága miatt nem valósulhatott meg, a pápa visszatérését azonban sikerült kieszközölnie. Amit uralkodó sürgetése, tudósok érvelése, diplomaták erőfeszítése és fenyegetése nem ért el, azt elérte ez az egyszerű Isten kegyelmétől áthatott, békeszerető Szent Katalin, és a pápa 1377. januárjában visszatért Rómába. A Rómába bevonuló pápát a nép határtalan lelkesedéssel üdvözölte. Mindenki a zavarok megszüntetését és boldogabb napok pirkadását várta a nagyszerű eseménytől. Ez a remény azonban egyelőre nem teljesedett. A római állapotok miatt elkeseredett pápa már éppen arról gondolkozott, hogy újra visszatér Avignonba, amikor 1378 márciusában, mielőtt szándékát megvalósíthatta volna, hogy visszatérjen Avignonba, Rómában meghalt. Az avignoni fogság 7 évtizedig, hiszen 70 évig tartott, a pápaság történetének egyik nagyon szomorú szakasza. A tárgyi lakos történet írát kénytelen szigorú kritikát mondani ekkorról, arról az egészségtelen kormányzati rendszerről, amelyet az új székhely magából kitermelt. A pápák személyére vett sötét árnyat. 12. Benedek és 5. Orbán kivételével. A mértéktelen rokonpártolás, amit úgy hívunk, hogy nepotizmus. Unokát jelent, hát itt a rokonságot jelenti, tehát nepotizmus. Ezeknek ajándékoztak, sok mindent adományoztak. Méltóságok, hivatalok, rangok és gazdag kincsek adományozásával az avignoni pápák legtöbbje, főleg saját családja hatalmát igyekezett emelni. Az egyházkormányzat másik hibája az a lealázó gyengeség és függés volt, amely az avignoni pápák a francia politika szolgálatába szegődtek. Emberileg érthető ez, hiszen vérük francia volt, mert francia nemzetiségűek voltak, életük a nemzeti öntudat friss hajnalhasadásának az idejére esik, egész udvaruknak, környezetüknek, szellemi légköre francia, és a király hatalmának varázslatában állt. Egyházi szempontból azonban mélyen sajnálatosnak bizonyult az a hivatás szerint nemzet fölötti egyháznak ez a nemzetivé törpülése. Súlyosan esik ladba az Avignon pápaságnak egészségtelenül fejlődő kormányzati rendszere is. A pápai hivatalok túlzott befolyása, az egyházi javadalmak adományozására nem vált az egyház javára. Amíg az investitúra harcra 12. és 13. században azt szolgáltott okoz, hogy a világi fejedelmek nem csak birtokokat, a javadalmakat adományozták, hanem a vélt egyházi joghatóságot is, addig most ennek az éppen a fordítottja a következett be. Az egyház kormányzott közjogi elvé alakította, hogy a pápának teljes hatalma lévén az összes egyházi hivatalok fölött szabadon adományozhatja az azokkal összekötött földi javakat, javadalmakat, és ezen az alapon az Avignoni kúria hatalmas mértékben kiterjesztette kinevezési jogát az egyházi javadalmakra. Különféle jogi alapokat kerestek a közvetlen kinevezésekre, és így keletkezett a kinevezési jogcímeknek bonyolult rendszere. Kezdetben a javadalmakra való kinevezés nem volt egyéb, mint egyszerű kérés, mert a pápa az illetékes főpásztorhoz intézett ennek vagy annak a jelöltnek az érdekében. E kérésből a 13. és még inkább a 14. században parancs lett a nagyobb javadalmak, püspökség, apátság adományozására a föllebezések voltak alakító hatással. Kézenfekvő, hogy azok a szervek, melyek régebben a javadalom betöltésének jogát gyakorolták, a kegyúri jogokat élvező fejedelmek, szabadon választó káptalanok nem voltak hajlandók jogaikról lemondani, amiből folytonos háborúság azt a javadalmat eladományozta a pápa is, a kegyúr is, ami azután véres egyenetlenkedéseket okozott a birtokba venni szándékozók között. Másrészt a javadalom halmozás is gyakori lett ilyen viszonyok között igazi lelkipásztorkodásról. Sok esetben szó sem lehetett. Még ennél is jobban megtépázta a pápaság tekintélyét az avignoni korszakban a pápai udvarnak szerencsétlen pénzügyi politikája. A kiterjesztett javadalom adományozásra való törekvés is azt a célt szolgálta, hogy általa a kúria minél nagyobb jövedelmekhez jusson. Az egyház kormányzat maga s a hivatalok és tisztviselők fenntartása már az előző időszakban tetemes összegeket emésztett fel, de a költségvetési keret, amelynek fedezéséhez hozzájárultak a keresztény országok, mennyiségben sajnos távolról sem ütötte meg az avignoni idők megkívánta összegeket. Hovafordításuk régen természetes és világos volt, míg most egyre jobban szembe ötlött a jövedelem illetéktelen felhasználása. Ráadásul a behajtási mód az egykor jó szívvel gyakorolt és önkéntes adományozás helyett most a kiszípolyozás és kíméletlen kapzsiság bélyegét hordta magán. Az avignoni fogság mélypontját a pénzügyi téren előfordult nagy visszaélések jelzik. A pénzügyi kamara, vagy ahogy nevezték a Camera Apostolica, apostoli kamara, volt az a legfőbb szerv, amely alá az egész pápai pénzügyi gazdálkodás tartozott. Ennek szervezete végső kialakulását a 14. században érte el. Bevételei közt első helyen áll az egyes országokból befolyó Péter fillér, amely már az avignoni fogság előtt is szokásban volt, mint mai napig megvan. A szentszék alá tartozó hűbéres királyságok, Nápoly, Szicília és egy időben Anglia is évi hűbért fizettek. A szentszék legtöbb gazdasági forrása a pápai államból folyt be. Az Avignonban tartózkodó pápaság ettől elesett, ezért kellett új forrásokról gondoskodni. Adókat vetettek ki az egyházakra. Az apátságoknak fizetniük kellett kiváltságaikért. Minden kedvezményért, felmentésért és az ezekről szóló okiratokért. Bevezették a pápa által betöltött püspöki és apáti székek után az úgynevezett kötelező közszolgáltatásokat, amelyek az elnyert javadalom egy évi jövedelmének egy harmadát tették ki. A 13. század vége óta a közszolgáltatási összegek felét az apostoli kamara, felét a bíborosi testület kapta. Emellett kötelezőek voltak az úgynevezett kisebb szolgáltatások az iroda személyzet és a pápai szolgák számára. Sok került a kisebb javadalmak megadóztatására is. Az avignoni időszakban előbb, 5. Kelemen, később pedig 22. János kötelezővé tette az annáták befizetését, ami a kisebb javadalmak betöltésekor az évi jövedelem felét jelentette. Annáták, annus, az év, annáták, tehát az évnek, év jövedelmek a felét kellett befizetni. Ugyancsak 22. János nevéhez fűződik az üresedésben lévő javadalmak jövedelmének a lefoglalása. Hasonlóképpen a meghalt papok hagyatéka egy részének a beszolgáltatása. Ezeket az adókat kezdetben természetbeni adományok, később pénz alakjában kellett a püspökökhöz eljuttatni, akik azokat a pápai követekhez továbbították. Ezek a különféle címeken behajtott adók, mint minden pénzbeszedés, gyűlöltséget szereztek folytonos panaszokra és viszályokra szolgáltattak okot. A papság és a nép részéről egyre hevesebb lett a méltatlankodás és hangos panasz az elviselhetetlen adóprés miatt. Hatása nem is lehetett más, mint a pápa tekintélyének, erkölcsi értékének a süllyedése és az egyház iránti tiszteletnek a megrendülése. Még szomorúbb volt, hogy a pápai hivatalukban nem volt meg mindig a kellő tapintat, szóval az anyagiaknak és a lelkieknek okos szétválasztása. Ez a lelki hatalommal való csúfos visszaélésekre vezetett. Nem egyszer elhamarkodottan a legsúlyosabb lelki büntetéssel sújtották azt, aki a pénzügyi követeléseket a kúriának pontosan be nem szolgáltatta. A hivatalnoki gárda pedig sokszor a felsőbb hatóságok tudta és engedélye nélkül egyéni szabálytalanságokkal igyekezett minél több jövedelemhez jutni. Németországban az egyház svele az egyháziak tekintélyének süllyedése mindjárt az avignoni fogság első idejében megmutatkozott. Két példa. A magdeburgi polgárok nem akartak érseküknek, Burkhardnak engedelmeskedni. Haddal támadtak rá, elfogták, bebörtönözték, és a követeléseik teljesítésekor engedték szabadon 1314-ben. Évek múlva újabb jogtalan követelésekkel álltak elő, amiket az érsek teljesíthetetleneknek tartott, mire meggyilkolták 1325-ben. Egy világi Díszt Vilmos fegyverrel foglalta el és eltékozolta a strasbourgi püspökség javait. Bajor Lajosnak a pápák ellen folytatott hosszas küzdelme alatt és után végleg elmérgesedtek a viszonyok. A püspökök és a papok, hol az egyik, hol a másik párthoz szegődtek, ami a legnagyobb fejetlenség állt elő az egyháznak és híveinek a fölmérhetetlen kárára. A javadalom vásárlás, a javadalom rablás, a köteles egyházi szolgáltatások megtagadása napirenden volt, a korabeli zsidatok sokat panaszkodnak és emiatt. Némi javulás csak 4. Károly császár idejében mutatkozott, aki megígérte, hogy a saját hatáskörén belül rendezi az egyházi állapotokat. de javulás igen lassan haladt előre. Csak 1377-ben hozott külön törvény, a Lex Carolina, a Károlyi törvény tett valamit az egyház jogainak oltalmára. Franciaország egyházi viszonyainak sem vált javára, hogy a pápa Avignonban tartózkodott. A pápaság tekintélye alább szállt. A püspöki kar teljesen a királyi hatalomtól függött, és különösen a bírói illetékesség hatalmi jogkörét igyekeztek a világiak a maguk javára kiterjeszteni. A viták folyamán egyre élesebb formában jegecesednek ki a később gallikánizmusnak, majd erről fogunk beszélni, nevezett annyi kárt okozó francia egyház ellenes irányzat körvonalai. Hiába ígérte meg a Valois házból származó, az egyházzal szemben jóindulatú hatodik Fülöp 1328 és 1350 között uralkodott, hogy a túlkapásokat megszünteti, és az egyház jogait megvédelmezi. Ereje nagyon kevés volt a világi. Akkor az egyház jogai ellen a világi hatalom helyreállítása címen léptek harcba. Számos jogtalanság esett az egyháziakon. Sokszor vagyonelkobzás is. Ez magyarázta meg, miért vannak tele egyháziak panaszával a francia tartományi zsinatok. A 100 éves angol-francia háború 1339 és 1436 között első szakasa is az avignoni fogság idejére esik. A francia származású pápák elsősorban hazájuk érdekeit tartották szemük előtt, így nem is léphettek fel igazi békebíróként. Mikor VI. Kelemen békét próbált közvetíteni, gúnyos visszautasításban volt része. Utóda a pártatlanabb szent illetű VI. Ince már több sikerrel működött. Ennek eredménye lett a Bretigny béke 1360-ban. Angliában II. Eduard 1307-1327 között uralkodott, az egyház helyzete kedvező volt. A világiasodási folyamat egyenlőre megállt, a király jóindulatú következtében. Az egyház jogai nem szenvedtek csorbát, s teljes elismerésre talált az 1321. londoni zsinatnak az a határozata, hogy világiak nem ítélkezhetnek papok felett. III. Eduard kiskorúsága alatt azonban romlott a helyzet, és az 1328. londoni zsinaton már papok bántalmazása, megcsonkítása és bebörtönzése miatt panaszkodnak. Később, mikor III. Eduard megindította a 100 éves háborút, hadviseléshez szükséges rengeteg pénz nagyobb részét az egyházi javak megzsarolásából teremtették elő. Az angol püspökök 1350-ben a parlamentben már arról panaszkodnak, hogy az egyházi javakat elidegenítik, világiaknak adják, megterhelik, és a püspökségeket sokáig üresedésben hagyják. Az Ibérfélsziget, Spanyolország ekkorban egyre nagyobb szerepet kezd játszani a kereszténység történetében. A félsziget legnagyobb része kemény harcok árán végre felszabadult a mórok uralma alól, bár az egység nincsen meg, az ország apró királyságokra töredezik. A vezető szerepet Castilla de Aragónia tölti be. Castilla királya 14. Alfonsz 12 éves korában jutott trónra, 1315-ben, 1350-ig uralkodott. Teljes zűrzavar lesz urrá az országban. De 3 év múlva már minden lázadást véres kézzel folyt el a 15 éves király. A támadó mórokat leveri, és tőlük a hadászatilag rendkívül fontos Algezizást elfoglalja. Tanácsadójául fogadja rokonát, a kiváló Albornoz egyedet, a toledói érsekként nevezi ki. Ez a legnagyobb uzgalommal lát hozzá a ítélet fejlesztéséhez, zsinatokat tart. A szépen fejlődő hitbeli fellendülést azonban megakasztja a zsarnok és erkőstelen Péter uralma, ki következik majd 14. Alfonz után 1350-től 1369-ig. Albornoz előzik. Az erkőstelen király példájára a papság között is elterjed az ágyos tartás, ami a nép hitélének süllyedésére vezet. Csak amikor a királyt fegyverrel előzik, áll be ismét javulás. A másik jelentős királyság Aragónia, melyen második Jakabnak 1291-1327 között, és negyedik Alfonznak 1327 és 1336 között uralkodása alatt virágzik az egyház, de negyedik kegyetlen Péter idejében súlyos visszaesés mutatkozik. Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek, majd a következő alkalommal a magyar katolikus egyház életét is vizsgáljuk ebben a korban, amely sajnos nem volt szintén küzdelem és nehézségek nélkül. Dicsértessék a Jézus Krisztus!